Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál Vértesajai László.
És Gedő Ágnes.
Szerdai adásunk tartalmából.
Ferenc pápa szerdai katekézise. Imádkozzunk, mert Isten meghallgat minket. 125 éve született Szent Maximilián Kolbe atya, megemlékezés Lengyelországban.
Interjú érszegi Márk Aurellal, a Szentszéki Magyar Nagykövetség első beosztottjával, a Szent Atya újévi köszöntő beszédének súlypontjairól.
Ferenc pápa szerdai katekézise. Imádkozzunk, mert Isten meghallgat minket. Január 9-én a 6. pálteremben megtartott szerdai általános kihallgatáson a pápa folytatta katekézis sorozatát a mi atyánkról. Ezúttal az imádság erejéről beszélt, mely megváltoztatja a valóságot, az emberi szívet, legyőzi a magányt és a kétségbeesést. Nem tudjuk mikor, de Isten biztosan válaszol imáinkra.
A kitartó ima Lukács evangéliumában. Azt mondom azért nektek, kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Mert mindenki, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak ajtót nyitnak. Közületek melyik apa ad a fiának követ, amikor az kenyeret kér? Vagy ha halat, akkor hal helyett tán kígyót ad neki? Vagy ha tojást kér, akkor talán skorpiót ad neki?
Lukács evangéliumának ez a szakasza a kitartó imáról szól, és ezzel kapcsolatban Ferenc pápa az imádkozó Jézusról elmélkedett. Lukács erről így ír.
Mentre pregava, il suo volto cambiò di aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante.
Míg imádkozott, külseje teljesen átváltozott, ruhája fehér lett és ragyogó. Jézus életének minden egyes lépését a Szentlélek fuvallata kísérte. Jézus imádkozik a Jordánban való megkeresztelkedésekor, beszélget az atyával minden fontos döntése előtt, visszavonul imádkozni, közben jár Péterért, aki nem sokára megtagadja őt. Simon, Simon, a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon benneteket, mint a búzát, de imádkoztam érted, nehogy megfogyatkozza hitedben. Amikor megtérsz, te erősíted majd meg testvéreidet. Vigasztaló tudnunk, hogy Jézus imádkozik értünk, hogy ne fogyatkozzon meg a hitünk. És ez a mai napig így van. Jézus imádkozik értem, érted, mindannyiunkért. Mi is mondhatjuk bátran Jézusnak, továbbra is imádkozz értem, mert szükségem van rá.
Perfino la morte del Messia è immersa in un clima di preghiera.
Még a Messiás halálát is imádságos légkör veszi körül olyannyira, hogy a kínszenvedés utolsó óráit meglepő nyugalom jellemzi. Jézus vigasztalja az asszonyokat, imádkozik az őt keresztre feszítőkért, megígéri a mennyországot a jobblatodnak, és e szavakkal leheli ki lelkét, Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Jézus imája a legerőszakosabb érzelmeket, a bosszúvágyat is tompítja, kiengeszteli az embert legáldázabb ellenségével, a halállal.
A tanítványok kérik Jézust, Uram, taníts meg minket imádkozni. Ebből a kérésből egy meglehetősen kiterjedt tanítás születik, amelyen keresztül Jézus elmagyarázza nekik, hogy milyen szavakkal és érzelmekkel forduljanak Istenhez. Ennek a tanításnak az első része éppen a mi atyánk, állapította meg a pápa. Így imádkozzatok, Atyám, aki a mennyekben vagy. Nagyon szép ez a szó, hogy Atya, nem gazdánk vagy mostoha apánk van, hanem Atyánk.
Jézus, hogy biztasson minket, elmagyaráz néhány dolgot erről a tanításról. Milyen legyen a hívő ember magatartása ima közben? Az alkalmatlankodó barát példabeszéde rávilágít erre. Mondjuk, hogy valamelyiteknek van egy barátja, és az éjfélkor bekopog hozzá ezekkel a szavakkal. Barátom, adj kölcsön nekem 3 kenyeret. Útról érkezett egy barátom, és nincs mit enni adnom neki. De azt kiszól, ne zavarj, Az ajtó már be van zárva, én is, gyermekeim is ágyban vagyunk. Nem tudok fölkelni és adni neked. Mondom nektek, ha azért, mert barátja nem kell fel, hogy adjon neki, amiatt, hogy nem tágít, mégis föl kell, és ad neki annyit, amennyire szüksége van.
Questo vuole insegnarci a pregare, a insistere nella preghiera.
Ezzel a példabeszéddel Jézus a kitartó imára tanít minket, majd rögtön az apa példájával folytatja, akinek éhes a gyermeke. Ekkor a pápa így szólt. Apák, nagyapák, akik itt jelen vagytok, amikor a fiatok vagy unokátok kér valamit, éhes és kér, aztán sír, kiabál éhségében, közületek melyik apa ad a fiának követ, amikor az kenyeret kér, vagy ha halat, akkor hal helyett tánkígyót ad neki? Erről mindenkinek van tapasztalata, hogy amikor a gyermek enni kér, megadjuk neki az ő érdekében. E szavakkal Jézus tudomásunkra hozza, hogy Isten mindig válaszol, hogy minden imánk meghallgatásra talál, mert Isten atya, aki nem feledkezik el szenvedő gyermekeiről.
Fölmerülhet bennünk a kétség, hiszen sokszor úgy érezzük, hogy imáink nem érnek el eredményt. Hányszor kértünk, kopogtattunk, és nem nyitottak ajtót nekünk. Jézus azt tanácsolja, hogy tartsunk ki, és ne adjuk meg magunkat. Az imádság mindig átalakítja a valóságot. És ha a dolgok nem változnak meg körülöttünk, akkor legalább mi változunk, a szívünk változik. Jézus megígérte a Szentlélek ajándékát minden imádkozó embernek.
Possiamo essere certi che Dio risponderà.
Biztosak lehetünk benne, hogy Isten válaszolni fog. Nem tudjuk mikor, de ne legyenek kétségeink afelől, hogy válaszol. Lehet, hogy egy életen át kell kérnünk, de válaszolni fog. Megígérte. Ő nem olyan, mint az az apa, aki kígyót ad hal helyett. Ennél semmi nincs biztosabb az életben. A szívünkben rejlő boldogságvágy egyszer beteljesül. Azt mondja Jézus, hát az Isten nem szolgáltat igazságot választottjainak, akik éjjel-nappal hozzák jártanak? Igazságot fog tenni, meg fog hallgatni minket. A dicsőség és a feltámadás napja lesz az. Az imával legyőzzük a magányt és a kétségbeesést. Az ima megváltoztatja a valóságot, ne feledjük. Az út végén, életünk végén ott áll az atya, aki tárt karokkal vár minket. Nézzük ezt az atyát, biztatott katekézise végén Ferenc pápa.
Tutti noi sappiamo la data della nostra nascita.
A Szent Atya katekézise után köszöntötte a kiallgatáson jelenlévő zarándok csoportokat. Olasz nyelvű köszöntésében arra buzdította a híveket, hogy emlékezzenek vissza arra napra, amikor keresztényé lettek. Fedezzük föl újra a keresztségünk szentségének kegyelmét. Születésünk napját valamennyien tudjuk, de nem mindenki emlékszik megkeresztelkedése napjára, amikor az egyházban megszülettünk, és a Szentlélek belépett a szívünkbe.
Százhuszonöt éve született Szent Maximilián Kolbe atya. 1894. január 8-án született Lengyelországban Szent Maximilián Kolbe ferences vértanú, aki 1941-ben Auschwitzban lelte halálát. 2018. április 29-én emlékeztek meg első szentmiséjének centenáriumáról Rómában, a Sant'Andrea delle Fratte bazilikában, a csodatévő Szűz Mária oltáránál, ahol első szentmiséjét mutatta be a lengyel szerzetes. Maximilián Kolbe atyát hatodik Pál pápa avatta boldoggá 1971-ben, majd második János Pál pápa szenté 1982-ben. Feláldozta magát a szeretetért, így jellemezte a minorita szerzetest a lengyel pápa a szenti avatáson mondott homiliájában. Az auschwitzi haláltáborban közel 4 millió embert öltek meg a II. Világháborúban, emlékeztetett. 2016-ban Ferenc pápa auschwitzi látogatása alkalmával kereste fel a vértanú szerzetes celláját, ahol imába mélyedt. Az olasz televízió idén újra műsorára tűzte Krisztóf Zanussi emlékezetes 1991-ben készült filmjét Élet az életért, Maximilián Kolbe. A cím János evangéliumának egy részletét idézi, miszerint nincs nagyobb szeretet, mint az életünket áldozni azért, akit szeretünk. Kolbe atyát 47 éves korában végezték ki. A náci koncentrációs táborban sorba állították az éhhalálra ítélt foglyokat, és ekkor Kolbe atya önként felajánlotta, hogy kész meghalni egy társa helyett, aki családapa volt, a zsidó Franciszek Gajovnicsek. 2 hét szenvedés után Kolbe atyát halálos injekcióval ölték meg. Kiharcolta a halál helyszínén egy ártatlan ember élethez való jogát, állapította meg II. János Pál pápa, amikor dekrétumban rendelte el honfitársának vértanúkénti tiszteletét. 16. Benedek szerint Kolbe atya vértanúsága az Isten iránti teljes szeretet formája. Páter Kolbe Rómában tanult és szerzett 2 doktorátust, itt szentelték pappá, és itt mutatta be első szentmiséjét a Sant'Andrea delle Fratte templomban 1918-ban. 70 évvel korábban ebben a templomban jelent meg Alfonso Ratisbonne zsidó származású elzászi fiatalnak a Szűz Mária. Ebben a bazilikában 2017-ben Ferenc pápa lerótta kegyeletét a csodatévő Szűz Mária képe előtt. Kolbe atya római tanulmányait követően visszatért Lengyelországba, és hadtársával megalapította a Szeplőtelen Szűz katonái társulatot. A Sant'Andrea delle Fratte templom jelenlegi plébánosa, Francesco Terpizonda atya a lengyel szentről nyilatkozva a Vatikáni Rádiónak elmondta.
La sua figura oggi ci dice il coraggio cristiano di osare per Dio.
Kolbe atya a keresztény bátorság, az Isten miatt merni cselekedni hozzáállás jelképe, amelyről időnként megfeledkeznek a hívek. Kolbe atya nem csak Auschwitzban, hanem előtte is tanúságot tett erről az erényről. Ez ma is nagyon aktuális minden jó akaratú ember számára, hogy ne abszolutizálja saját egóját, hanem tekintsen az égre, ahonnan származunk, és ahová egy nap visszatérünk. Hallgassák meg interjúnkat Érszegi Márk Aurellal, a Szentszéki Magyar Nagykövetség első beosztottjával, a Szentatya újévi köszöntőbeszédének súlypontjairól.
Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Érszeki Márk Aurélt, a Szentszéki Magyar Nagykövetség első beosztottját, aki hétfőn nagyon sok társával együtt szintén részt vett a diplomatáknak a vatikáni találkozóján, amikor a Szentatya a Szentszéki Diplomáciai Testületet fogadta. Mi azt a beszédet a korábbi adásunkban bemutattuk, mégis azt szeretném, kedves Márk, tőled megkérdezni, hogy ebből a hosszú és alapos beszédből mik azok a pontok, amelyek téged különösképpen megérintettek?
Mindig nagy élvezet és mindig nagy öröm részt venni ezen az évkezdő fontos formális, de ugyanakkor meghitt alkalmon, amikor minden résztvevőnek lehetősége nyílik a Szentatyával közvetlenül is találkoznia egy készfogás erejéig a királyi teremben, illetve a Sixtus kápolnában, tehát a pápai palota legszebb részeiben. És valóban ez az a beszéd, ami hát természetesen kifejezetten hozzánk, diplomatákhoz, a szentszékkel kapcsolatban levő államok, nemzetek képviselőihez szól, tehát azokat a témákat, kérdésköröket tekinti át benne a pápa, amelyek bennünket érdekelnek, és amelyekkel, és amelyek kapcsán nekünk, illetve országainknak, nemzeteinknek kíván üzenetet megfogalmazni és eljuttatni. Az idei beszédében úgy érzékeltem, hogy áthatotta az egész szöveget egyfajta aggodalom a nemzetközi helyzet általános állapota miatt. Tehát mondjuk úgy, hogy a nemzetközi együttműködés megszokott rendszerének, a multilaterális rendszernek szerint egyfajta válsága van. Hát ezt természetesen látjuk mi is, hogy sok minden nem működik. Erről tehát aggodalommal szólt, és különösen is azt a jelenséget nevezte aggasztónak, hogy sokan már nem akarják használni ezeket a nemzetközi intézményeket és eszközöket, hanem úgymond nemzeti megoldásokat keresnek és alkalmaznak. Nagyon fontos és aggasztó kérdésnek nevezte a fegyverkezés újra indulását is, de nem maradt meg, és szerintem ez fontos, mert a pápa nagyon is kiegyensúlyozottan szólt ezekről a dolgokról, de nem maradt meg pusztán ezen válság leírásánál, és nem puszta kritikaként fogalmazta meg észrevételeit mondjuk azokkal a nemzetekkel szemben, akik nemzeti megoldásokra törekednek vagy fegyverkeznek. Általában nem szokott név szerint senkit se kritizálni a pápa, hanem rámutatott arra, hogy ennek a jelenségnek bizony vannak okai. Tehát a multilateralizmus jelenlegi, úgymond válságának vannak nagyon is konkrét okai, amiket megfigyelhetünk. És ebből néhányat ő el is mondott. Például az, hogy nem túl hatékony. Nemzetközi szervezetek, nemzetközi eljárások lassúak, nem túl hatékonyak, nem voltak képesek megoldani számos hosszan elhúzódó válságot sem. Persze tegyük hozzá, hogy a nemzetközi szervezetek meg a folyamatok végül is eszközök az államok kezében, ezért nem önmagukban tudják megoldani a helyzeteket. De én úgy érzem, hogy nagyon fontos volt az is, amire rámutatott a pápa, mert magyarázattal szolgál arra, hogy sokan miért ábrándultak ki a nemzetközi szervezetekből, vagy azok egy részéből. Hogy tudnélik, bizonyos ideológiai csoportok, hatalmi csoportok túlszul ejtették ezeket a szervezeteket, és olyan elképzeléseket, olyan agendákat, ideológiákat próbálnak rákényszeríteni az ezen nemzetközi szervezetekre, és ezeken keresztül a tagállamokra, amelyek nem találkoznak az egyes nemzeteknek a saját identitásával, úgy érzi, hogy nem tisztelik őket, sőt, ahogy a pápa mondta, és ezt nem először használja ezt a kifejezést, hogy egy új ideológiai gyarmatosítást valósítanak meg ezek a csoportok, ezek a hatalmi tényezők a nemzetközi rendszer segítségével. Tehát tulajdonképpen felhasználják a nemzetközi rendszert arra, hogy saját elképzeléseiket és ideológiájukat rákényszerítsék a gyengébbekre, vagy a kevésbé nagy országokra. Tehát ez egy nagyon fontos volt a Szentatya részéről ez a megfogalmazás, amit mondott még az, hogy a globalizáció az ugye egyenlőtlenül fejlődött ki, és túl gyorsan, amivel nem minden állam, nem minden térség tudott megfelelően lépést tartani, és amely révén a Szentatya szerint is jogosan érezhetik úgy, hogy ez egy fenyegető helyzet az egyes nemzetek, népek számára. Érdekes volt, hogy a Szentatya mondjuk úgy, hogy hitet tett az úgynevezett glokalizáció mellett, tehát, hogy ugye a globalizáció az egy fontos dolog, sok pozitívumot hozhat, de akkor, hogyha odafigyel a lokális helyzetekre, az emberek konkrét igényeire, a népek konkrét helyzeteire és igényeire, ezt jelenti ez a nemzetközi szakszó. Tulajdonképpen az egyház mindig is ezt tette, tehát mindig is az egyetemességnek a letéteményese volt, tehát úgymond egyfajta globalizációnak, de mindig is nagyon odafigyelt a helyi valóságra, a helyi egyházi, a helyi társadalmi valóságra. A pápa most ezt próbálta megint nemzetközi közvélemény figyelmébe ajánlani rajtunk diplomatákon keresztül. És az általa preferált globalizáció modellt nagyon plasztikusan fejezte ki, hogy a mondjuk úgy szférikus, tehát gömb alakú modellel szemben a poliédert preferálja, mert az, ami megfelelő módon tudja ezt a helyzetet kezelni. Tehát ugye a gömbben minden pont ugyanolyan távolságra van a központtól, egy homogén test, míg a poliéder pedig a sokszínűséget, különböző formákat, identitásokat jobban érvényre juttatja, tiszteletben tartja. A Szentatya ezt ajánlotta a figyelmünkbe, hogy ezen dolgozunk, és azt hiszem, hogy ezt teljesen el tudjuk fogadni, és teljesen magunkénak érezhetjük mi magunk is.
Hálásan köszönöm a beszámolót.
Én is köszönöm szépen.
Érszegi Márk Aurellal, a Szentszéki Magyar Nagykövetség első beosztottjával Páter Vértesaljai László beszélgetett.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai adásunk véget ért.
Köszönjük, hogy hallgattak bennünket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Laudetur Jézus Krisztus.
Maria.
a lélek hangja.
Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedése.
Szent karácsony ünnepén nagyon nagy szeretettel köszöntöm